2 óra 10 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel egyeztett szerdán Brüsszelben Magyar Péter az uniós források hazahozataláról. A Tisza párt elnöke Facebook oldalán úgy fogalmazott, nincs vesztegetni való idő, mivel augusztus 31-én sok milliárd euró felhasználási, lekötési határideje lejár. A leendő miniszterelnök közlése szerint a cél egy mielőbbi megállapodás, amely lehetővé teszi a szükséges jogszabályok módosítását és az uniós pénzek lehívását. Magyar Péter és a leendő kormány több tagja már április közepén Budapesten is tárgyalt az Európai Bizottság delegációjával. Ma tartja alakulülését a Fidesz parlamenti frakciója, a képviselőcsoport vezetője Gulyás Gergely lesz. Orbán Viktor leköszönő kormányfő szombaton jelentette be, hogy visszaadja a mandátumát, nem ül be a parlamentbe. Hasonlóan cselekszik Semmin Zsolt KDNP elnök. Időközben pedig kiderült, Kósa Lajos sem veszi fel mandátumát, és semmilyen pártbéli tisztségért nem indul a Fideszben. A szerb közlekedési miniszter szerint kizárólag a magyar féltől függ a Budapest-Belgrád vasútvonal üzembe helyezése. Alekszandra Szofronijevic egy televíziós interjúban arra hívta fel a figyelmet, jelenleg technikai jellegű probléma akadályozza a személyforgalom elindítását, a teherszállítás már február 24-e óta működik a két főváros között. Hangsúlyozta, a MÁV jelenleg az európai vonat befolyásoló rendszer ellenőrzését végzi. A MÁV csoport előszezoni menetrendje idén minden eddiginél korábban, május 1-től életbe lép a Balatonnál. A közlekedési vállalat szerint a tavalyi rekordforgalom megdőlhet. 4000 fős közösségi rendezvényen nyitotta meg a kapuit a felújított Magyar Forma 1-es pálya Magyaródon a hétvégén. A Hungaroring az utóbbi években kívül belül megújult. A közműfejlesztéssel 2023-ban elkezdett stratégiai fejlesztési program második üteme magában foglalta a főbejárat megújulását, a főlelátó mögötti rendezvénytér kialakítását, valamint a főépület és a főlelátó újjáépítését. Ez mostanra befejeződött. A Hungaroring egész éven át üzemelő multifunkcionális rendezvényközpontként működhet tovább. Lakossági bejelentések és videófelvételek tanúsága szerint barna medve bukkant fel a Bogácsi-tó partján szombat este. Az esetet a HEO portálnak nyilatkozó szemtanúk, Juhász Ábel és öccse erősítették meg, akik a tó túlpartjáról horgászva lettek figyelmesek az állatra. Ábel mobiltelefonnal rögzítette a vadállat mozgását. Hótakaró borította be Moszkvát éjszaka, az interneten csodás videókat látni. A közlekedési hatóság azt tanácsolja a nyári gumira váltott autósoknak, hogy inkább a tömegközlekedést vegyék igénybe. Érdekes helyzet, hogy a következő hétvégén viszont már plusz 20 fok közelébe emelkedik majd a hőmérséklet az orosz fővárosban. Itthon a leghidegebb Szabolcs-Bálkán volt, ahol mínusz 5,2 fokot regisztráltak, de nem sokkal maradt el Zabar és Nyírábrány sem, hiszen mindkét településen mínusz 4,2 fokot mértek. Felavatta az Ukrajnában elesett észak-koreai katonák emlékművét az állam vezetője Fennyanban, közölt az észak-koreai állami hírügynökség. Észak-Korea továbbra is támogatja Oroszországot és kész elmélyíteni a katonai együttműködést Moszkvával, közölte Kim Jong-un. Az elfogadott 90 milliárd eurós európai támogatási hitel első részletét Ukrajna védelmi célú hazai termelésére fordítják. Ez magában foglalja a drónokat és a teljes haditechnikai szektort, jelentette ki Volodymyr Zelenszky az ex-közösségi portálon. Az ukrán elnök hozzátette, az energiaszektor védelmére is jelentős összeget költenek. Irán új javaslatot juttatott el az Egyesült Államoknak. Teherán egy olyan kompromisszumos ajánlattal állt elő, ami megkerüli az amerikaiak két legfőbb háborús célkitűzését, viszont feloldhatna a feszültséget a Hormuzi szorosban. A szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezik, az atomtárgyalásokat pedig későbbre halasztanák, írja az Axios híradása nyomán a Portfolio portál. További libanoni települések kiürítésére szólított fel az izraeli hadsereg, miután újabb válaszcsapásokat indít a Hezbollah ellen. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a síta szervezet megsérti a 3 héttel meghosszabbított tűzszünetet, így Izrael fellép. A Hezbollah nem sokkal az iráni háború február végi kitörése után, március 2-án indított rakétatámadást. Egy washingtoni szövetségi bíróság előtt vád alá helyezik a 31 éves kutató tanár Cole Allent, aki szombaton a Donald Trump amerikai elnök részvételével tartott gálavacsora helyszínén tüzet nyitott. Két pontból áll egyelőre a vádirat, hivatalos személy elleni fegyverrel elkövetett erőszak és lőfegyver használata. Minden eddigi rekord megdőlt Európa legnagyobb tókerülő futóeseményén, az Ultra Balaton hétvégi megmérettetésén. Több mint 430-an startoltak, ráadásul 5-en 2 kört is teljesítettek. Végül az időjárásról: derült az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt maradt, a csúcsomérséklet 17-18 fok körül alakul, holnap több lesz a felhő, de esőre nem számíthatunk, hűvös lesz a hajnal. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk: Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Nincs még egy olyan anyag a világon, mint a fa. Gondoljunk bele, hogy amikor a fa még zsenge és fiatal, akkor árnyat, levegőt ad. Vannak olyan szerencsés fák, amelyek még gyümölcsöt is teremnek. Aztán, hogyha befejezik földi pályafutásukat, meghalnak, akkor a fa műves kezében még új életre kelhetnek. Idéztem ezeket a gondolatokat és sorokat mai műsorom vendégétől, Merényi József, fafaragó népi iparművésztől. Vele beszélgetek munkája szeretetéről.
fanyűvőként mutattam be, hogyan lett önből fanyűvő.
Fafaragó népiparművész vagyok, és ez egy kedves dolog, különösen az erdélyi fafaragókra jellemző, meg az erdélyi művészekre. Ugye a nevük mellé még egy ilyen a mesterségükre utaló ragadvány név is járul, úgyhogy már nagyon sokan fanyűvőnek szólítanak, és én erre borzasztóan büszke vagyok. Miskolci vagyok, nagyon sokan megkérdezik, hogy nem Erdélyből jöttem-e. Nem Erdélyből jöttem, de meggyőződéssel vallom, hogy létezik egy egyetemes kárpát-medencei magyar népművészet. Ezt képviselem, ezt művelem, ezt védem, ennek az igazát és szépségét terjesztem.
Kitől és kiktől tanulta a szakma csínyát, bínyát? És miért döntött emellett a foglalkozás mellett?
Kénytelen vagyok azt mondani, hogy magamtól, tehát szeretném az autodidakta szót kikerülni, tehát önművelőként sajátítottam ennek a mesterségnek a fogását. Saját magammal két szem közt sok sikertelen és sok sikeres kísérlet után kölyök korom óta.
Amit jó néhány évtizede akkor már végez is.
Hát bizony-bizony, jó néhány éve, tulajdonképpen csinálom olyan szinten, hogy a választékba az ékszerektől kezdve a haraglábig mindenféle dolog beleférjen, ami fából készül.
Fából ékszerek? Milyen ékszerek?
Hát számos medált faragtam már, nekünk is van ilyen, faragtam bútorokat, nagyon szeretek kanalat faragni, csanakot, nagyon sok csanakot szeretnék még faragni, nagyon sok hordófeneket díszítettem már faragással. Amiről többen ismernek, azok a sírjelzők, vagy ha úgy tetszik, a kopjafák, emlékoztopok. Hát ebből is áll már egy néhány Miskolci Egyetemen informatikusoknak a emlékoszlopai, miskolci temetőkben. Jelenleg is egy ilyen fejtülvaló fán dolgozom.
Milyen munkák kötődnek az ön nevéhez?
Miskolcon és néhány Miskolc környéki falucskában közterületen is látható dolgai vannak. Nagyon büszke vagyok a Sajószegedi temetőben található haranglábra. Ott található egyébként az első kopjafám, amit faragtam. Még büszkébb vagyok a Hídvégardói temetőben lévő haranglábra, ami a lélek harangot hordozza. Sokan láthatják akár messziről is, itt Miskolc határájában, Szirma Besenyőben a Balogligetnek a bejáratát, ami egy monumentális, nagy kötött kapu, többek Székely kapunak mondják, maradjunk a kötött kapu elnevezésnél.
Gondolom több fesztiválon részt vett már. Hogyan látja, mennyire népszerű és mennyire közismert ez a szakma és hivatás, ami az ön hivatása, a fafaragás?
Ne vegye rossz nevűen, egy picikét megkerülöm a kérdést. Ugye, ha azt mondom, hogy népszerű, akkor rögtön adódik a kérdés, hogy például képeznek-e fafaragókat Magyarországon. Hát jelentem tisztelettel, valahol Budapesten biztos, hogy képeznek. A dolog valahogy úgy adódik, hogy az emberek jöttükben, mentükben találkoznak ezzel a dologgal, és hogyha a Jóisten által adott tehetség érdeklődéssel, lehetőséggel tud párosulni akár egy halatlan véletlen folytán, akkor minden összejön ahhoz, hogy valakiből fafaragó legyen. Nekem se ez a tanult mesterségem. Eléggé érdekes dolog ez, hogy a barátaimban nem egyszer megbeszéljük, hogy az igazán nagy fafaragók azok mind vasasok vagy villanyszerelők.
És ön is valamelyik a kettő közül?
Hát én okleveles gépészmérnök vagyok. De kezdettől fogva, tulajdonképpen én a néprajzhoz, ahhoz egyetemista koromban kezdtem el vonzódni, és akkor ebben már nagyjából a korom is kiderül. Ez volt a táncházaknak a kora. Ez volt az időszak, amikor elkezdtük mániákosan gyűjteni a régi bútor. Nem mindenkit, persze, hogy nem mindenki, de óriási divatja volt a régi bútoroknak, a falujárásnak, egész pontosan a padlás turkálásoknak, és onnan szedegettem én össze nagyon szép és érdekes dolgokat, és aztán megkíséreltem saját magam által kitalált dolgokat is készíteni. A leányomnak a bölcsőjét azt már én csináltam egyetemista koromban, és ahogy szokták mondani, nem már nem volt megállás.
Az évek folyamán egyre másra kerültek ki az ön keze alól a munkák. Vannak-e kedvencei, olyanok, amelyekre különösen büszke, vagy közel állnak a szívéhez?
Vannak, itt Miskolctól nem messze lakon található egy páros sírjelző, egy gyönyörűségesen szép, és hát nagy karriert befutott mamának, és a leánykájának a sírjelzője. A leányka, ő a háborús körülmények között valamiféle szélütés folytán, így szoktam én ezt mondani, hogy eltörött. Nekem a sok fejtővalófa és emlékoztop közepette maga a két emlékoszlop is nagyon tetszik, de amikor meghallottam a történetet, akkor rögtön tudtam, hogy két madarat fogok ráfaragni, ami egyébként ezekre a fejtővalófákra nem szokásos, de hát miért csináljam én azt, amit mindenki más. Tehát két madár került a két fejtővalófára, az egyiken egy felfelé szárnyaló, kiterjesztett szárnyú gyönyörű galamb, a másik fejfán pedig egy törött szárnyú veréb.
Innentől kezdve már nem is kérdéses, hogy miért ez a kedvence. Most a kedves feleségem meg is keresi, hogy fényképen meg tudják nekem mutatni ezt a különleges sírjelzőt. Közben megtaláltuk ezt a képet, és mondjuk el még egyszer, hogy hol látható, hol található ez a két kopjafa?
Egy piciny borsodi faluban laknak a határában található ez a két sírjelző. A nagyobbik sírjelzőnek a tetén egy tulipán látható. Ugye ez a kopjafák piktográfiájának megfelelően azt jelenti, hogy nő a tulajdonosa, méghozzá gyermekes asszony, mert a tulipánnak közepén ott van a lelke, és a mellette álló sírjelző az kereken egy fejjel kisebb, természetesen embernagyságú mind a kettő. Az is tulipán, csak annak a közepe az nincs meg, ami azt jelenti, hogy leányka fekszik a sír alatt. Ezt amellett, amit elmondtam róla, arányaiban és mindenféle más egyéb szempontból az egyik legjobb munkámnak, eddig egyik főművemnek tartom. És itt a kép mellett látható két kisebb kép, és ez mutatja a két madarat, ugye a szárnyaló madár a mamát, jelképezés a kicsi veréb pedig a leánykát.
Gondolom, az évek alatt pedig számos hasonló tárgy készült már, ami szívéhez közel áll.
Igen, büszke vagyok, illik büszke lenne azokra a tárgyakra, amelyeket nap mint nap látnak, és sokan látnak. Miskolcon két ilyen, hát hogy mondjam, városrész szélét jelző üdvözlőtábla, az, ami az én munkám, az egyik Tapolcán üdvözli az arra járókat, a másik pedig a szűkebb kerületemben Perecesen. De büszke vagyok arra, hogy a Ómasai őskohó mellett található kohász emlékoszlop, erre is megbízást kaptam, és sikerült a megbízást teljesítenem. Illetve a perecesi temetőben az elmúlt évszázadban bekövetkezett bányabaleset áldozatainak állítottam emlékoszlopot. Ezek szép tárgyak, szeretem is őket, de érdekes módon mindegyikhez fűződik valami különlegesség. A perecesi bányabaleset áldozatainak az emlékoszlopát avatandó, megemlékeztünk, hogy előtte való nap fordították le a bányász szímelt Jókóbányán, és fejeződött be Magyarországon a mélyművelésű bányáknak a működtetése. És ettől a pillanattól kezdve a balesetet szenvedett bányászok emlékműve a magyarországi mélyművelésű bányászkodás befejezésének az emlékművévé is vált. Hát, méltóság teljes esemény volt, de nem túlságosan boldog. Thank you.
Most éppen mind dolgozik?
Ami most dolgozom, ez egy rendkívül felelősségteljes munka. Ennek a sír emléknek a helye az a deszkatemplom alatt lesz, a deszkatemplom déli oldalán Szekhalmi Bálintnak és feleségének a sírján. Szekhalmi Bálint a deszkatemplom tervezője, ha jól emlékszem, 13 évig Miskolc város főmérnöke volt, ami a mostani szóhasználatban a főépítésznek felel meg. A deszkatemplomról nagyon sokan tudnak a világon, úgyhogy az igen tisztelt hallgatókat arra kérem, hogy ha látták már, akkor ismételjék meg a látogatást, ha még nem, akkor feltétlenül jöjjenek el, mert egy pár játékítóan gyönyörűséges épület. Ugyanakkor az építését számos többé-kevésbé vidám történet is övezi, erre most hagyd ne térjünk rá, viszont a 90-es évek végén egy őrült felgyújtotta ezt a párjátítkító épületet, és amikor döbbenten láttuk, hogy a hír igaz, akkor néhányan rögtön felajánlottuk, hogy természetesen újjá kell építeni a templomunkat, és az újjáépítésben részt fogunk venni. Nos, az újjáépítés megtörtént, sokak szerint a templom az szebb, mint valaha, és a újra szenteléssel kapcsolatban hazahozták Szekhalmi Bálintnak és feleségének a hamvait Deggendorfból. Ők a második világháború után Németországba kényszerültek, és ott is hunytak el. Úgyhogy hamvaik most már hazai földben nyugszanak, és bár a Deggendorfi kő az őrzi az álmokat, de én úgy véltem, hogy ettől egy méltóbb és szebb, és a deszkatemplomnak a stílusához illeszkedő és mérhető sírjelzőt érdemelnek, tehát amin most a kezemet nyugtatom, ez Szekhalmi Bálintnak lesz a fejtől való fája. Egy kalotaszegi arányokkal, motivumokkal és stílusban készített tölgyfaoszlop.
Ez az ön személyes felajánlása?
Igen, ez az én személyes felajánlásom. Itt az ég egyadta világon senkit nem szeretnék megbántani. Méltó helyen, tehát életének egyik főműve mellett nyugszanak Szekhalmi Bálintnak a hamvai, de hogyha nekem az a véleményem, hogy a mostanitól szebb és méltóbb síremléke is lehetne neki, akkor ezt meg kell csinálni, tehát innentől kezdve kötelező a dolog. A dolgot természetesen megbeszéltem a templomnak a lelkészével, aki lelkesen támogatott.
Akkor remélhetőleg hamarosan méltó helyére is kerülhet ez a kopjafa, mikorra készül el?
Bízom benne, hogy hamarosan a helyére fog kerülni, határidő még nincs, de hogyha aktuális lesz, akkor ígérem, hogy a rádiót is fogjuk erről értesíteni.
És jelenleg még milyen munkákon dolgozik? Valamint milyen jövőbeli tervei vannak?
Hát lévén 31 néhány éves pedagógus szolgálat után nyugdíjba mentem, most már több idő és energia fordítható a terveknek a kivitelezésére. Két dolgot csinálok még a kopjafán kívül, készülök egy országos pályázatra. Nagyon fontos dolog, hogy én legalábbis annak tartom, hogy az ember néha olyan dolgokat csináljon, amit bemutathat egy országos közönségnek. Hogyha ezen a bemutatón elfogadják az embernek a tárgyait, akkor egy kiállításra kerül. Na most itt nagyon gyorsan mondom, hogy az oda fölvezetett tárgyaknak a fele sem kerül be ebbe a kiállításba. Ha viszont bekerül, akkor bekerülünk egy katalógusba is, és ez a féle megmérettetést jelent. Nos, erre a pályázatra készülök egy nagyon érdekes munkával, egy tematikus pályázat, amelyiknek ez évben a témája a 4 évszak. Hát ugye egy fafaragó mivel tudja a 4 évszakot megjeleníteni, én 4 botot faragok, egy olyan botocskát, amelyiknek lesz egy lófeje, amelyiken egy kis gyerekecske fog majd a lovagolni, aztán egy másik botot, ami a nyarat jelképezi, majd csontvégű bot lesz, és ugye búzakalász lesz rajta. Aztán az őszt, az is egy csontvégű bot lesz, és azon pedig a szőlőlevél, szőlőföld fog megjelenni. És amit most nem tudok megmutatni, tehát ezt meg kell nézni, hogy a 4 bot egymáshoz képest milyen formája, alakú és méretű. A 4. bot az egy olyan nagyon érdekesen görbült, ilyen öregesen, picikét megrodjant botocska lesz, nagyon jól használható vándorbot egyébként, és annak a tetején pedig a fehér csontban hópelyhek lesznek, fekete fából készült záródással a telet jelképezendő.
Hallgatva is már egy különlegességre számíthatunk, és ha már botokat említ, akkor egy fafaragónak melyek azok a fafélék, amelyek igazán kitűnő segítőtársai, tehát melyekkel a legkönnyebb dolgozni, amelyek úgy a keze alá simulnak?
Na hát ennek a kérdésnek borzasztóan örülök. Úgyhogy a válaszból ki fog derülni, hogy én nem igazán vagyok tiszta fialás, és akik ismernek, fafaragó barátaim ezt tudják is rólam. Ugye a szakkönyvekben, fáról szóló szakkönyvekben benne van, hogy az akászfa, az ragyogó tűzifa, meg szerszámfa, de nem faragható. Na most én ezt a szakkönyvet nem olvastam, ezért a kedvenc fájm egyik az akászfa. Na most mielőtt még itt valaki elhozná a száját, akkor jöjjön el és nézze meg, hogy mi mindent lehet akászfából faragni, és maga a fa milyen gyönyörű. Aranyszíne van, mély tüzű, ez az aranyszín. Azon kívül hihetetlenül szilárd, rendkívül időtálló, és én nagyon merem ajánlani azoknak, akik ezt megtehetik, hogy forszírozzák a bevetetlen területeken, parlagföldeken akácosoknak a létesítését és akácerdőknek a művelését, ugyanis akácfából fantasztikus dolgokat lehet csinálni, bútorokat is, épületfának is egészen kitűnő. Ugye az erdőművelés során kitermelt hozadék anyagok azok tűzifának is kitűnően alkalmasak, tehát hajrá akászfa. És még egy faféleség van, ugye a mostani Kiskert Magyarország, Mennyország mozgalomban megvesznek egy gazdátlan telket az új birtokosok, és hát mi az első dolog, hogy kivágják a bodzafát. Na most valaki erre megkérdezheti, hogy hát miféle fa az a bodzafa, amikor annak üres a belső, meg ilyen. Hát jelenten tisztelettel a bodzafa, tehát az idős bodzafa az olyan kemény, mint a marhacsont. Gyönyörű vaníliasárga színe van, és furuját lehet belőle csinálni, tehát hangszert, és hát itt hadd valljam be, hogy én a fának, az emberi kézbe vett fának a legmagasabb inkarnációjaként a hangszert tartom számon. És hogyha már az előbbiekben a tervekről és a vágyakról esett szó, picit babonás ember vagyok, de azért hadd mondjam el, hogy szeretnék életemben egyszer legalább egy fujarát csinálni. Tehát nem tévedés, fujarának hívják ezt a hangszert. Ezt egy pici szlovák népcsoport csinálja, valahol Közép-Szlovákiában, és aki még nem hallott ezt a másfél-két méter hosszúságú hangszert szólni, annak leírni sem tudom ezt a hangot, mert a mély, melankolikus búgó hangtól kezdve a sikoltásig ebből a hangszerből mindenféle hangok kihozhatók. Szeretnék egyszer fujarát csinálni.
Adja a jó Isten, hogy legyen ehhez ereje és egészsége, és hát nem utolsó sorban a fa anyaga mellett az illata sem akármilyen, tehát ha ezzel az anyaggal dolgozik az ember, akkor egy kellemes millió veszi körül.
Így van, és meglepően sokan markolják fel azt a forgácsot, amit keletkezik. Elég sok forgács keletkezik, nagy a fa. Szagolgatják, és maga a gesztus azt tetszik nekem, tehát hogy az anyaghoz hozzányúlnak, és ami még inkább örömmel tölt el, hogy megszagolják, és megmondják az illatáról, hogy milyen az a fa, és olyat is láttam már, hogy felmarkol egy barokk forgácsot az illető, megszagolja, behunja a szemét, és azt mondja, jaj, de finom illata van. Tehát a félig nyers tölgyfának ez a jellegzetes fanyar illata, ez mámorító tud lenni. Különösen azok után, hogy az ember sokat dolgozik vele.
Sok mindenről ejtettünk már szót, de hogyha meg kellene fogalmazni néhány gondolatban, hogy mi a szépsége ennek a szakmának, amelyet ugye faforogásként titulálunk, vagy a beszélgetés elején úgy mutattam be tudatosan, hogy fanyűvő, akkor mit mondaná erre a kérdésemre?
Az alkotás. Kézbe venni valamilyen hallatlanul nemes anyagot, amit ugye meg lehet nevezni, mert ami most itt a kezem alatt van, azt úgy hívják, hogy tölgyfa. Na de, ugye nincs két egyforma tölgyfa, ez egy élő anyag, ez most holtában, ahogy előttem fekszik, az asztalon is él, és élni is fog. És ennek az anyagnak nagyon nagy tisztelettel és nagyon sok alázattal új formát, új megjelenést adni. Felkészíteni arra, hogy egy számunkra, emberek számára új funkciót lásson el, ez a dologban a csodálatos. Nincs még egy olyan anyag a világon, mint a fa. Gondoljunk bele, hogy a fa, amikor még zsenge és fiatal, akkor árnyat, levegőt ad. Vannak olyan szerencsés fák, amelyek még gyümölcsöt is adnak. Aztán, hogyha bevégzik a földi pályafutásukat, meghalnak, akkor a faműves kezében még új életre kelhetnek. És hát attól függ, hogy milyen a szerencse. Hát sokszor játszom azzal a gondolatra, hogy mi a legértékesebb anyag a világon. Hát aminek a tömege per az ára, vagy az ár per tömege, ezt most nem matematikalizáljuk agyon. Hát valószínűleg a kékszínű Mauritius. De tessék belegondolni, hogy milyen súlya van, milyen tömege van egy Stradivári hegedűnek, és mennyit ér. És akkor eljutottunk a hangszerig, ugye a legfőbb és a legszebb alkalmazásig. És minden elmúlik egyszer. Nagyon rossz fűtő vagyok. Otthon a kazánban néha fát szoktam elégetni. de Isten látja lelkem, szinte mindegyiket megforgatom a kezembe, még mielőtt a tűzre vetem, nem lehetne esetleg valamit faragni belőle. És aztán a tűzbe kerül, és meleget ad nekem. És hiába kazánban égeti el az ember azt a másra már nem igazán alkalmas diófát és cseresznyefát, még a központi fűtésen keresztül is valami ünnepet visz be a házba.
Elhangzott portréműsorunk mai adásában Merényi József, fafaragó népi iparművésszel beszélgettem munkája szeretetéről.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: XIV. Leó pápa üzenete a hivatások 63. világnapjára. Isten ajándékának belső felfedezése. Jézus szavaival a hivatások napjára. Az élet és az örömbőségével. Vértes Ajai László jegyzete. A hivatások világnapját, amikor papi és szerzetesi hivatásokért imádkozik az Anyaszentegyház, Szent VI. Pál pápa alapította 1964-ben a II. Vatikáni zsinat idején. Azóta a pápa minden évben üzenettel fordulnak Isten egész népéhez, és a hivatás egy-egy jelentős titkát megvilágítva emlékednek az isteni meghívás fontosságáról és jelentőségéről. Most hallgassák meg 14. Leó pápa üzenetét a hivatások 63. világnapjára, Isten ajándékának belső felfedezése címmel. Kedves testvéreim, kedves fiatalok! Ha feltámadt Jézus vezetésével és oltalma alatt húsvét 4. vasárnapján, a jó pásztor vasárnapján tartjuk a hivatások 63. világnapját. Ez kegyelmi alkalom arra, hogy megosszak néhány gondolatot a hivatás belső dimenziójáról, amelyet úgy értünk, mint Isten azon ingyenes ajándékának felfedezését, amely szívünk mélyén sarjad és bontakozik ki. Járjuk végig hát együtt egy igazán szép életnek az útját, amelyet a pásztor mutat nekünk. A szépség útja. János evangéliumában Jézus szó szerint így határozza meg magát. A szép pásztor görögül hopoimen hokalos. Ez a kifejezés egy tökéletes, hiteles, példamutató pásztorra utal, aki kész életét adni juhaiért, és ezzel kinyilvánítja Isten szeretetét. Ő olyan pásztor, aki magával ragad, aki rátekint, felismeri, hogy az élet valóban szép, ha őt követjük. Ennek a szépségnek a megismeréséhez azonban nem elegendők a testi szemek, vagy az esztétikai szempontok. Szemlélődésre és belső elmélyülésre van szükség. Csak az mondhatja bizalommal, bízom benne, bele az élet valóban szép lehet, ezt az utat akarom járni, aki megáll, figyelve hallgat, imádkozik, és befogadja az ő tekintetét. A legcsodálatosabb pedig az, hogy amikor tanítványainak szegődünk, mi magunk is széppé válunk. Szépsége átalakít bennünket. Ahogyan Pavel Florenszki teológus írja, az aszkézis nem jó embert, hanem szép embert hoz létre. A szentek ismertető jegye ugyanis a jóság mellett a Krisztusban élő emberből sugárzó, ragyogó lelki szépség. Így tárul fel mélységében a keresztény hivatás, részesedés az ő életében, osztozás az ő küldetésében és ragyogás az ő szépségében. Ez a belső élet, hit és értelem összeköttetés volt Szent Ágoston tapasztalata is, aki a Vallomások harmadik könyvében, miközben megvallja fiatalkori bűneit és hibáit, így ismeri fel Istent. Bensőbb voltál, legbensőbb alomnál. Önmagán túl felfedezi az isteni világosság szépségét, amely vezeti őt a sötétségben. Isten jelenlétét lelke legmélyén fedezi fel, és ebből megérti, mennyire fontos a belső élet gondozása, mint a Krisztussal való kapcsolattere, s mint az az út, amelyen megtapasztalhatjuk Isten szépségét és jóságát életünkben. Ez a kapcsolat imádságban és csendben épül, és ha ápoljuk, megnyit bennünket a hivatás ajándékának befogadására és megélésére. A hivatás sohasem kényszer vagy előre meghatározott séma, amelyhez egyszerűen alkalmazkodni kell, hanem egy szeretet és boldogság terv, a belső élet gondozása. Innen kell sürgősen újra kezdeni a hivatás gondozást és az evangelizálás mindig új munkáját. Ebben az ellenben arra hívok mindenkit, családokat, plébániákat, szerzetesi közösségeket, püspököket, papokat, diákonusokat, hitoktatókat, nevelőket és világi hívőket, hogy egyre jobban törekedjenek olyan környezet kialakítására, ahol ez az ajándék befogadható, táplálható, megőrizhető, hogy bőséges gyümölcsöt teremjen. Csak akkor bontakozhat ki és érhet be Isten hívása, ha környezeteink élő hitben ragyognak, kitartó imádság táplálja őket, és testvéri kísérés jellemzi őket, és így válhat a hivatás, a boldogság és az üdvösség útjába az egyén és az egész világ számára. Elindulva tehát azon az úton, amelyet Jézus a szép pásztor mutat, ismerjük meg jobban önmagunkat, és ismerjük meg közelebbről Istent, aki meghívott bennünket. Kölcsönös megismerés. Az élet ura ismer bennünket, és szerető tekintetével megvilágosítja szívünket. Minden hivatás ugyanis annak tudatosításával és megtapasztalásával kezdődik, hogy Isten szeretet. Ő mélyen ismer bennünket, számon tartja hajszálainkat, és mindegyikünk számára az életszentség és a szolgálat egyedül álló útját gondolta ki. Ennek a megismerésnek azonban kölcsönösnek kell lennie. Arra kaptunk meghívást, hogy megismerjük Istent az imádságban, az ige hallgatásában, a szentségekben, az egyház életében és a testvéreinknek való önátadásban. Ahogyan a fiatal Sámuel, aki éjjel, vélhetően váratlanul meghallott az Úr hangját, és Éli segítségével megtanulta felismerni, úgy nekünk is meg kell teremtenünk a belső csend tereit, hogy megsejtsük, mit hordoz az Úr szívében a mi boldogságunkra. Nem elvont értelmi tudásról, vagy tanult ismeretről van szó, hanem életünket átalakító személyes találkozásról. Isten a szívünkben lakik, a hivatás meghitt párbeszéd vele, aki hív, a világ sokszor fűsiketítő zaja ellenére is, és arra kér, hogy valódi örömmel és nagylelkűen válaszoljunk. Noli forrász íre, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Ne menj ki, tér vissza önmagadba, az igazság a benső emberben lakik. ismét Szent Ágoston az, aki emlékeztet. Milyen fontos, hogy megtanuljuk megállni, belső csendet teremteni, hogy meghallhassuk Jézus Krisztus hangját. Kedves fiatalok, hallgassatok erre a hangra. Hallgassatok az Úr hangjára, aki arra hív benneteket, hogy teljes életet éljetek, hogy megvalósítsátok életeteket, hogy talentumaitokat kamatoztassátok. Korlátaitokat és gyengeségeiteket pedig Krisztus dicsőséges keresztjéhez kapcsoljátok. Szánjatok időt a szentség imádása. Álhatatosan emlékedjetek Isten igéjén, hogy azt minden nap megéljétek, és vegyetek részt tevékenyen és teljes mértékben az egyház szentségi és közösségi életében. Így megismeritek az Urat, és a vele való meghitt barátságban felfedezitek, hogyan ajándékozzátok oda magatokat. A házasságban, a papságban, az állandó diákonátusban, vagy a megszentelt életben, szerzetesi közösségben, vagy a világban élve. Minden hivatás mérhetetlen ajándék az egyház számára, és annak, aki örömmel fogadja. Az Úr megismerése mindenek előtt azt jelenti, hogy megtanulunk bízni benne és gondviselésében, amely minden hivatásban túláradóan megnyilvánul. Bizalom. A megismerésből bizalom születik, amely a hit gyermeke, és nélkülözhetetlen magatartásforma, mind a hivatás elfogadásához, mind a benne való kitartáshoz. Az élet ugyanis folyamatos bizalom az Úrban, állandó ráhagyatkozás az Úrra akkor is, amikor tervei felülírják a miénket. Gondoljunk Szent Józsefre, aki a szűzanya várandóságának váratlan titka ellenére is a mennyei álomra hagyatkozik, és engedelmes szívvel fogadja el Máriát és a gyermeket. Názareti József az Isten terjében való teljes bizalom képe. Akkor is bízik, amikor körülötte minden sötétségbe borul, és kedvezőtlennek tűnik, amikor a dolgok látszólag a vártal ellenkező irányban haladnak. Ő bízik az Úrban, és ráhagyatkozik az Úrra, mert biztos az ő jóságában és hűségében. Egész életében minden körülmények között József ki tudta mondani fiatját, mint Mária az angyal üdvözletkor és Jézus a Gecemáni kertben. A remény jubileuma arra tanított, hogy szilárdan bízzuk Isten ígéreteiben, ne engedjünk a kétségbeesésnek, győzzük le félelmeinket és bizonytalanságainkat. Abban a bizonyosságban, hogy a feltámadt Jézus Úr a világ történelme és a mi személyes élettörténetünk felett. Nem hagy magunkra a legkomorabb óráinkban, hanem világosságával elosztatja minden sötétségünket. És éppen az ő lelkétől kapott világosságnak és erőnek köszönhetően a megpróbáltatásuk és válságok közepete is azt láthatjuk, hogy hivatásunk egyre érettebbé válik, egyre jobban visszatükrözi annak szépségét, aki meghívott bennünket, a hűség és a bizalom szépségét, a sebek és bukások ellenére is. Érés. A hivatás ugyanis nem statikus cél, hanem dinamikus érlelődési folyamat, amelyet az Úrra való meghitt kapcsolat táplál. Jézussal maradni, engedni a Szentlélek működését a szívben és az élet helyzeteiben, és mindent a kapott ajándék fényében újraolvasni. Ez a hivatásban való növekedés útja. A szőlőtőhöz és a szőlővesszőhöz hasonlóan egész életünknek szoros és élő kapcsolatban kell állni az Úrral, hogy a megpróbáltatások és a szükséges metszések által egyre teljesebb választ adhassunk hívására. Azok a helyek, ahol Isten akarata leginkább megmutatkozik, és ahol megtapasztaljuk az ő végtelen szeretetét, gyakran azok a hiteles, testvéri kapcsolatok, amelyeket életünk során képesek vagyunk kialakítani. Milyen nagy ajándék egy jó lelki vezető, aki segíti hivatásunk felismerését és kibontakozását. Milyen fontos a hivatás tisztázása és elbírálása a Szentlélek fényében, hogy a hivatás teljes szépségében megvalósulhasson. A hivatás tehát nem olyasmi, amit azonnal birtokba veszünk, nem egy egyszeres mindenkorra megkapott dolog, hanem út, amely az ember élethez hasonlóan bontakozik ki. Az ajándékot nem csak őrizni kell, hanem naponta táplálni az Istennel való mindennapi kapcsolatban, hogy növekedhessen és gyümölcsöt teremjen. Ennek igen nagy értéke van, mert egész életünket Isten elé helyezik, aki szeret bennünket, és engedi megértenünk, hogy semmi sem egy vak káosz gyümölcse, hanem éppen ellenkezőleg. Minden beleszőveti az Úrnak adott válaszba, akinek csodálatos terve van számunkra. Kedves testvérem, kedves fiatalok, szól Leó pápa üzenete. Arra bátorítalak benneteket, hogy a mindennapi imádság és az Isten igéjén való emlékedés által ápoljátok személyes kapcsolatotokat Istennel. Álljatok meg, figyelve hallgassatok, bízzátok rá magatokat, így hivatásotok ajándéka megérik, boldoggá tesz benneteket, és bőséges gyümölcsöt hoz az egyház és a világ számára. A boldogságos Szűz Mária az isteni ajándék benső befogadásának mintaképe és az imádságos hallgatás tanító mesterje kísérjen benneteket ezen az úton. 14. Leó pápa. Jézus szavaival a hivatások napjára, Vértesajai László jegyzete. A húsvéti időszak 4. vasárnapja a jó pásztor vasárnapja, mert az egyház e napon János evangéliumából olvassa Jézus gyönyörű szavait: bizony-bizony mondom nektek, aki a kapun megy be, az a juhok pásztora. Az őr kinyit neki, a juhok pedig megismerik a hangját. Nevükön szólítja a juhait, és kivezeti őket. Amikor mindegyiket kivezeti, elindul előttük, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak előle, mert az idegennek nem ismerik a hangját. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok a juhok számára a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, kiben jár, és legelőtt talál. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhaiért. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyémet, és enyém is ismernek engem, mint ahogy az atya ismer engem, és én is ismerem az atyát. Ennek a tanításnak a közepében ott áll az Úr hatalmas kijelentése: én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Én vagyok a jó pásztor. Ebbe az egyetemes pásztori feladatába Jézus kezdettől fogva bevont másokat. A 12-t, a 72-t, az első 7 diákonust, és a lélek ösztönzésére egyre többeket. Azért szép ez a feladat, mert ő maga hív, hogy legyünk az ő közvetlen pásztortársai. Azért szép ez a feladat, mert élet közvetítésre hív, hogy benne és általa élete legyen azoknak, akik meghallják és felismerik az ő szavát. Még azt is hozzáteszi, hogy az életük bőségben legyen. Erre a bőséges életre fakasztó hivatás a papság. Mi papok jól tudjuk, hogy ez a megbízatás nem érdem alapján történik, hiszen az Úr mondja: barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, és arra rendeltelek, hogy menjetek, termeljetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást. Ezek a szavak az utolsó vacsora emeleti termében hangzottak el a lábmosás után. Az apostolok lelkére beszél, hogy maradjanak benne, hasonlatként említi nekik: én vagyok az igazi szőlőtő, s atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, és akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővesző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én benne, az bő termést hoz, hisz nélkülem semmit sem tehettek. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek is, és legyen teljes a ti örömötök. Tehát élet ő benne, bőséges élet, és a szőlőtövő megmaradva élet az ő örömében. Ez a hivatás alapja. Egy lenni az Úrral, és aztán kiosztani és szétosztani őt a szent igékkel, a megszentelt kenyérrel, az eukarisztiával, és a szeretet leleményes ezerféle kisebb-nagyobb ajándékaival. Tud az Úr ma is kövekbe prófétát támasztani, ma is vannak fiatalok, akik meglátják őt, akik meghallják a szavát. És ha egyszer szól, akkor menni kell, még ha ellenszél is fúj, még ha sokan annyi mindent más mondanak. A legszebb dolog itt a világon igent mondani az Úrnak, amelynek felülmúlhatatlan mintája és modellje a szűzanya fiátja. Nincs feltétel, csak bizalommal teli odabújás. Csalódástól sem kell tartani, mert hűséges az Úr. Pontosítok, egyedül csak az Úr hűséges, mint halálig. Jézus szavaival a hivatások napjára, az élet és örömbőségével címmel Vérte Sajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vérte Sajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Bittei Lajos, a tűzmadár. Az egyik szárnyam égbe szánt, a másik vízszínét súrolja. Sebes röptű láng vagyok én, aki rég egy vulkán roppant kráterén kitörve megszökött. Nyomomban ott izzik a fény a sötétség fölött. Vörös ég az ablak kunyhón és palotán, olvadt pörkök maradnak az üveghegy falán. Rettek tőlem a gyáva, csak a bátor csodál, egy tollam sugarára kigyúl a láthatár. Ha átzúgok a tengeren, forrnak a hűs habok, meg nem állíthat semmi sem, fészket én nem rakok. Utamat társtalan rovom, mindegyre is tovább. El nem tévedek, otthonom a széles nagyvilág. Előlem mind kitérnek szűkölve a szelek. Egyetlen büszke ének feszíti lelkemet, hogy a határtalannal azonos egy vagyok, szabadabb, mint az angyal, fellegeknél nagyobb. Megfognál mégis, te merész, hogy szárnyamat lenyest, egy pillantásomtól elégsz, a szemed rám nevest. Porrá omolnál, mielőtt nyújthatnád ujjadat. Füsté foszlan a friss erőd egy suhintás alatt. Borulj inkább a földre, arcot homokba fúrd, míg messze száll dörögve, kit önnön lángja gyújt. Akkor állj újra lábra, ha megtört a varázs, és nem marad utána csak egy vérző parázs.
Bittei Lajos Tűzmadár című versét Tóth Levente előadásában hallották. Bittei Lajos újságíró, költő, műfordító, Budapesten született 1920-ban. Műegyetemi tanulmányait abba hagyta és műfordítóként tevékenykedett. 1962-től az Új Ember szerkesztőségének belső munkatársa volt. Pályadíjat nyert a Nagyvilág műfordítói pályázatán. Wolfgang Buckler, Walter de la Mare, Paul Eluár, Salvatore Quasimodo verseinek fordításával. Cikkírója volt a Vigiliának is, fordításai jelentek meg a Francia költők antológiájában és a Klasszikus francia költők című műben. Fordított Jacques Prévert verseiből, Rónai Györgyel közösen fordították Teilhard de Chardin az Emberi jelenség című művét. Budapesten hunyt el 1976. szeptember 12-én.
Imája.
Ó Istenem, a jövőbe pillantás félelemmel tölt el, de miért is kellene elmélyednem a jövőben? Csak a jelen pillanat drága nekem, hisz lehet a jövő nem is látogatja meg lelkem. Az elmúlt időn nincs hatalmam, hogy megváltoztassam, javítsam, vagy bármit hozzáadjak. Ezt sem a bölcsek, sem a proféták nem tudták megtenni. Istenre bízom hát mindazt, amit a múlt magával vitt. Ó jelen pillanat, csak te vagy egészen az enyém. Minden erőmmel óhajtok veled élni. Bár kicsi és gyenge vagyok én, minden hatóságot...
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.